A főnök kinyitotta a szemét, és látszott rajta, hogy most már komolyan aggódik. Nincs valami baja magának, édesfiam? Nem szédül, vagy valami hasonló? Antianyaggal, olyan motorral kell hajtatni, amelyben tökéletesen végbe megy az antianyag reakció, és tökéletes hatásfokkal. Rendben van. Rendben van, mondta ekkor láthatóan erőt véve magán, Vandenberg. Rendben van. Ilyesmire már én is gondoltam. Nekem is vannak ötleteim azért, ha maguk hülyének is tartanak, érti? És jobb, mint az maga antianyag motorja. Sokkal jobb. És ha az ötletemet sikerülne megvalósítani, olyan íveltre építhetnék a zsilipkamrát, amilyenre csak akarják. Az antianyag motornál jobb hatásfokkal dolgozik valami, kérdezte hihetetlenül Scott. Hiszen ez lehetetlen. De még mennyire lehetséges, de még mennyire, hogy az? És mi hajtaná a motort? Nem hajtaná azt semmi. Húzná, még hozzá kötőfékkel vagy istránggal. Mit bámul úgy rám? Én se vagyok hülyébb, mint maga. Az egyik istránkba illés proféta állna, neki már úgyis van gyakorlata az ilyen égi utazásba, a másikban pedig egy másik proféta, akit maga akar. Na, ezzel aztán megspórolhatjuk ezt az antianyag dolgot. Maximum mannára lesz szükségünk az ellátmányban, mert klasszikus műveltségem szerint a proféták mannát esznek. Na, Isten vele, Scott. És ha van még valami jó ötlete, el ne felejtsen felhívni videótelefonon. Akármi jut az eszébe, ne törődjön semmivel, csak hívjon. Magának éjszaka is otthon vagyok. Ezzel gyengéden karjaiba vette a makettet, és kopogó léptekkel távozott. A kora délutáni órákban futótűzként terjedt el a hír az intézetben, hogy az egyik új ember, Glenn Scott munkatárs, végérvényesen elfűrészelte magát Vandenbergnél. Még nem volt 12 óra, amikor Davis felhívta Scottot. Hello, Glenn, hello. Hogy vagy? Erre vagy kíváncsi? Erre. A csodákat, mondta nevetve Davis, de erőltetettnek tűnt a nevetése. Volna egy órácskád? Scott összeláncolta a homlokát. Mire? Tudod, sokat gondolkoztam a tegnapin, valami nem hagy nyugodni. Ezért kellene az az órácska. Rendben van, Davis, mondta rövid habozás után Scott. Majd megpróbálok lelépni valahogy. Amúgy is történt az előbb valami, ami alig, ha nem azt jelenti, hogy furcsa karrieremnek. De mindegy. Hol találkozzunk? Azt hiszem, a legjobb, ha oda megyek, érted. Várjál lent a kapu előtt, oké? Oké, mondta Scott. Davis meg volt győződve, hogy kemény küzdelembe kerül majd, amíg legyőzi Scott ellenállását, ha egyáltalán sikerül legyőznie. Óriási meglepetéssel nyugtázta azonban, hogy Scott semmiféle ellenállást nem tanúsít, sőt, mintha kifejezetten kívánta volna a találkozót. Azt mondod, hogy pszichiáter? Kérdezte még egyszer Davis, amikor Parker irodája felé tartottak. Ez annyit jelent, hogy azt hiszed rólam, hogy bolond vagyok. Ugyan, Glenn, mentegetőzött a biológus, de lásd be, hogy nem hétköznapi esetről van szó. S hogy valójában mi is történt, annak felderítése a szakemberek dolga. Azt viszont diszkréten elhallgatta, hogy Hartmannal együtt nyomozást végeztek a kórház környékén. Amikor a gyors lift felfelé röpítette őket Parker irodájához, Scott egyre inkább gondolataiba mélyedt. Neki támaszkodott a felvonó falának, és láthatóan megpróbált visszaemlékezni valamire. Segíthetek, Glenn? Kérdezte végül Davis, aki szemes sarkából figyelte az űrhajóst. Parker, Parker, mormogta Scott tétován. Rémlik valami? Nem tudod, mind dolgozik most? Davis széttárta a karját. Nem az én szakterületem, alig van kapcsolatom a genetikával. Scott arca azonban egyre jobban elkomorult, majd nagyot lélegzett, mintha rátalált volna a megoldásra. Mi az? Mi történt? Kérdezte nyugtalanul Davis. Scott gyors elhárító mozdulatot tett. Semmi, semmi. Vagy majd később. Mintha emlékeznék valamire. 3 perccel később szemben ültek a világhírű pszichológus professzorral. Parker őszhajú, hatalmas termetű ember volt. Orrán aranykeretes szemüveg csillogott. Foglaljon csak, kérem, nyugodtan helyet, mondta mosolyogva az izgatott Scottnak. Nem lesz semmiféle vizsgálat. Nyilván azt hiszi, hogy bolond vagyok, mondta feszélyezetten Scott. Kétségkívül bizonyos értelemben az is vagyok. Parker felnevetett. Maga megkönnyíti a helyzetemet, fiatalember, tudja, nálunk van egy aranyszabály. Aki normálisnak képzeli magát, az biztosan sült bolond, aki viszont esküszik, hogy nem normális, hát biztos, hogy az. Scott kényszeretetten elmosolyodott. Biztosan hallotta már a történetemet. Parker bólintott természetesen, különben nem vállaltam volna, hogy találkozom magával. De tudja, van egy másik aranyszabályunk is. A betegnek magának kell elmondani a történetet, vagy hogy a képzeteid, érti, ugye? Magától szeretném hallani. Kérem, bár nem hiszem, hogy sok értelme lenne. Na, azt majd én eldöntöm, fiatalember. Scott erre részletesen elmesélt mindent, ami aztán történt vele, hogy a Fóka 2 elindult a fekete pacni felé. Bőven utalt az azt megelőző eseményekre is, arra a 30 évre, amelyet végigélt a start előtt. Parker professzor egyetlen egyszer sem szólt közbe, radíros végű ceruzájával, apró köröcskéket rajzolt, nyitott jegyzet füzetébe, és látható figyelemmel hallgatta az űrhajós történetét. Amikor Scott befejezte, és épp egy alig órája történt összeveszésével végül is lezárta a történetet, nem hallatszott más, csak Parker ceruza hegyének a sercegése. Parker egyszerre csak felemelte a fejét. Tehát így állunk, mondta. Ez pedig annyit jelentene, hogy önnel, kedves barátom, olyasmi történt, ami még senkivel legalábbis tudomásom szerint, amióta világ a világ. Nézzük csak a dolgokat természettudományosan. Bár nem az én asztalom, azért mégiscsak konyítok valamit a fizikához. Ez szerint ugye legalábbis elméletileg elképzelhető, hogy az egyes idősíkok között átvezető időcsatornák vannak, amelyeken keresztül át lehet zuhanni egy másik idősíkba. Vegyük például azt a tulajdonságot, hogy valaki látja a jövőt. Kóklerség, ki tudja. Néha lehetetlen bizonyítani, hiszen az illető valóban látja. Legalábbis a jövő egy vékony szeletkéjét. Például Decsevesete. Napra előre megmondta, hogy kivel mi történik a környezetében, pedig ő vissza sem tért sehonnan, mint maga, legalábbis nem emlékezett rá. Csak egyszerűen tudta, hogy mi fog történni. Persze elmondták szemfényvesztőnek, csirkefogónak, mi egymásnak. Pedig alig ha volt igazuk. Devesnek egyszerűen megvolt a képessége, hogy egy ilyen időcsatornát valamiképpen felhasználjon, értik? Ő maga nem ment át, de mint egy televízión látta a dolgokat. A jövőt. Ön viszont, kedves barátom, teljes fizikai létében belehullott egy ilyen csatornába, de nem a jövőbe esett, hanem a múltba. Megőrizte saját személyét, bár igaz, hogy egy időre megkettőződött. Érdekes, minden esetre érdekes. Filozófiai problémának sem utolsó. Tehát hisz nekem? Kérdezkedte Kott előrehajolva izgatottan. Parker megrázta a fejét. Szó sincs róla. A dolog nem ilyen egyszerű. Ha maga bolond volna, rendkívül egyszerű lenne a helyzet. Annyit mondhatnék csak, hogy igen-igen, és maga megnyugodva eltávozna. Hát akkor? Ez az, amit még csak nem is sejtek. Felteszem, hogy nem tréfálkozik velem és a barátaival. Nézze, kérem, kezdte ingerülten Scott. Parker csillapítóan emelte fel a kezét. Nyugodjon meg, kérem, de hogy is hiszem. Ha tréfálkozna, nyugodjék meg, már rájöttem volna. Aztán van itt még más lehetőség is. Más lehetőség? Hát persze, ön nem bolond, nem is viccel, hanem egyszerűen képzetei vannak. Maga valóban átélt mindent a lelkében, amiről azt hiszi, hogy a valóságban is megtörtént. Lehet, hogy 5 perc alatt. Olyan lehetett, mint egy álom. Soha nem álmodta még, hogy visszatér a gyermekkorába? Hogy mondjuk, matematikai érettségin ül és nem tudja a tételét? De igen, csak hogy ez nem lehet egy egyszerű álom. Valami ismeretlen képzet. Valahogyan kapcsolatban áll azzal a bizonyos időzsákkal vagy folyósóval, maga átálmodta magát a jövőbe. Davis, aki eddig hallgatott, megköszörülte a torkát és megszólalt. Ne feledkezzék meg, professzorul, a tárgyi bizonyítékokról. Na igen, mondta Parker, a tárgyi bizonyítékok. Nem tudom, mit gondoljak. Hinnem kellene, kedves Scott, hogy maga visszajött a jövőből. De egyszerűen képtelen vagyok rá. Ha csak nem tár elém valami olyan bizonyítékot, amely... Hát igen, amely megnyőz, érti, kérem? Mire gondol, professzor? Kérdezte habozva Scott. Nézze, kedves Scott. Szóval Scott úr, maga azt állítja, hogy 30 évet élt a jövőben. Legalábbis a mostani időhelyzetünkhöz viszonyított jövőben. Csak történt valami ez alatt a 30 év alatt, érti? Azt hiszem igen, csak hogy mit segít az rajtam? Ha mondjuk megjósolom, hogy 10 év múlva kitör a háború két afrikai ország között, hol van az még 10 év múlva? Ön már úgy sem tudja kontrollálni. És Scott elharapva a mondatot, zavartan a földre sütötte a szemét. Parker levette és megtörölgette a szemüvegét. Keze alig észrevehetően megremegett, de nem szólt egyetlen szót sem. Amikor befejezte a szemüveg tisztítást, halkan megszólalt.